és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséret első versét. 264. dicséret így kezdődik: áldjad én lelkem. Elfoglalva a 300. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: lelkem drága Jézusa. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Amen. Imádkozzunk. A zsoltáros felszólításának engedve mi is áldunk, magasztalunk, hálát adunk, Urunk, neked, mert örökké tart szereteted, mert nincs te hozzád fogható, mert valóban te vagy Úr mindenek fölött az egész univerzumban. Dicsőítünk, hogy te nem maradtál a te világodban, hanem a benned lévő szeretetet kiárasztottad. És így létrejött ez a föld a te szavad által, és Urunk, szeretetből embert teremtettél, mert kapcsolatba akartál lenni velünk, a benned lévő szeretetet tovább akartad adni, és ezért áldjuk a nevedet. De bocsánatot is kérünk azért, hogy mindezt semmibe vettük, megvetettük, elutasítottuk, azt mondtuk, nem kell, és valami egészen mást választottunk, ami nem a szeretetről szól. Áldott legyen a te neved, Uram, hogy ennek ellenére mégis utánunk jöttél, és elküldted ide a fiút, akiben a te szerelmes szívedet adtad ebbe a világba, és mi őt sem becsültük meg, hanem azt mondtuk, hogy íme itt az örökös, öljük meg, és miénk lesz az örökség, mert mi csak az örökséget akarjuk, csak azt, amit adsz, és nem akarunk téged. De köszönjük, hogy ismét adsz esélyt arra, hogy az igédet hallva mégis hozzád térjünk. Hogy minél több ember meglássa, hogy mit tett, amikor elutasítottuk az Úr Jézust. És rádöbbenjünk, hogy csak rá van szükségünk, és végre engedjük, hogy kézbe vegye az életünket abba a megtört, átszögezett kézbe, mert abból származik az élet. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te ma is kész vagy magadhoz fogadni minket, kész vagy eltörölni hűtlenségünket, mint a felleget, kész vagy bűneinket a tenger mélyére vetni, ha megbánjuk azokat, és elfordulunk tőlük, és elindulunk téged követni. Kérünk, hogy most így, szent lelked által légy itt velünk, hadd tapasztaljuk meg ezt a jelenlétet, és te áld meg az ígét, amely életet tud adni, amely megerősít, tovább vezet a hitben. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint az írva található Máté evangéliuma 14. fejezetének 22. versétől a 33. versig terjedő szakaszban. Tehát Máté evangéliuma 14. fejezetének 22. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, Elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Valóban Isten fia vagy. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ez a történet folytatása annak, amiről vasárnap hallottunk, mégpedig az 5000 ember megvendégelésének. Láttuk azt, hogy Jézus keresztelő János haláláról hallva átment a túlsó partra, mert egyedül akart lenni az atyával, de olyan sok ember ment utána, hogy erre az egyedül létre nem kerülhetett sor, mert látta, hogy olyanok ezek az emberek, mint a pásztor nélkül való juhok, és elkezdett velük foglalkozni, tanította, gyógyította őket, és az egész nap ezzel eltelt. Tehát az egyedüli imádság, atyára való figyelés, feltöltődés elmaradt. Ugye megtörtént az 5000 ember megvendégelése, és azt olvassuk ezután, hogy Jézus ezt követően nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra. Lehetséges, hogy furcsának találjuk ezt, hogy Jézus kényszerítette a tanítványait. Nem fér össze nekünk ez a kifejezés a Jézusról alkotott képpel. Nem is tudunk vele mit kezdeni, és igyekeznek finomítani. Ugye már a rúfban is csak sürgette van. Másik fordításban, ugye a Károlinak a revidiált változatában pedig, hogy megbízta őket, hogy menjenek a másik oldalra, szálljanak hajóba. Tehát próbáljuk finomítani, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Pedig az eredeti szövegben határozottan olyan kifejezés van, ami arra utal, hogy valakit kényszeríteni, erősen ráhatni, hogy valamit megtegyen. Hát miért folyamodik Jézus ilyen keményebb megnyilvánuláshoz? Mert a kényszerítés természetesen nem azt jelenti, hogy valami fegyverrel vagy olyan dologgal erőszakos hatást fejtett ki, és jelezte, hogy itt nincs más tenni, mint hogy az hajóba kell szállni. De erőteljesen kifejezte azt, hogy innen most nektek tovább kell menni, be kell szállni a hajóba. És ebben, hogy kényszerítette tanítványait, szerintem benne van az, hogy a tanítványok nem akartak onnan elmenni. Nem akartak hajóba szállni, és átmenni a túlsó partra. Miért? Mert nagyon jól érezték ott magukat. Ugye Jézusnak az a terve, hogy majd elküldi a sokasságot, és felmegy a hegyre egyedül imádkozni, hogy végre, amiért idejött, azt tudja teljesíteni. Tehát látjuk, hogy van egy egész nap, ahol felborult az ő eredeti programja, amin ő nagyon is elfáradt, és gondoljuk meg, milyen fárasztó lehet reggeltől estig beszélni emberekhez, figyelni a problémáikra, választ adni, észrevenni, hogy kinek milyen nyomorúsága, betegsége van, és azt meggyógyítani. Ugye, nem tudom, hogy ebbe bele szoktunk-e gondolni, hogy amikor úgy Jézus egész nap emberekkel foglalkozik, ez milyen kimerítő lehet.
Mert úgy igazán nincs kimerítő dolog, mint emberekkel foglalkozni. Ugye ezt tudják a pedagógusok, meg sokan, tehát nincs kimerítő, mint az emberrel foglalkozni. És Jézus ki van merülve, de nem azt mondja, hogy akkor, hát most mit lehet tenni? Elmaradt a csendes óra, hát el kell fogadni. Hanem elküld mindenkit azért, hogy egyedül lehessen végre az atyával a hegyen. Hogy végre tudjon imádkozni. Mert ez akkor sem hagyja el, ha egy fárasztó napja volt. És gondoljuk végig, hogy egy fárasztó nap után van-e nekünk kedvünk Bibliát olvasni, imádkozni? Hányszor kísért meg az, hogy most erre nincs se fizikai, se lelki erőm. És Jézus nem így tesz, hanem félre vonul imádkozni. De a tanítványok miért is nem akartak elmenni? Miért érezték jól magukat? Hát, hogy úgy mondjuk, Jézusnak hatalmas sikere volt. Hát gondoljuk meg, ott volt, vagy 10 000 ember, ugye mert az 5 000 az csak a férfit jelentette, plusz nők és gyerekek, biztos, hogy voltak, vagy 10 000-en. A tanítványok már el akarták őket küldeni, hogy menjetek haza, és útközben vegyetek magatoknak ennivalót, vagyis oldjátok meg ti úgy, ahogy tudjátok. De Jézus nem küldi el őket, jól tartja őket. Hát micsoda sikere lehetett? Hogy ráadásul látták, hogy csak 5 kis lángosszerű kenyérből, meg 2 halból tartotta ezt a nagy vacsorát. Hát micsoda siker? Ugye János leírja, hogy mit váltott ez ki az emberekből? Tegyük királlyá. Tegyük királlyá Jézus. Na most egy ilyen hangulatban, vajon a tanítványokban mi volt? Hát öröm, de jó ehhez a Jézushoz tartozni. És milyen fantasztikus lesz, ha királlyá teszik, hát leszünk a minisztere. Hú, micsoda fizetés lesz. Ugye? Ha még a parlamentbe is beülhetünk, saját fizetésünket tudjuk emelni. Hát ezért már csak megéri, nem? Nem megéri. És így gondolkodnak. Milyen is? Hát de jó volt. És Jézus azt mondja, nincs itt. Nincs itt miniszteri tárca, én se leszek király, tessék beszállni. És akkor, ugye még vonakodnak, akkor erőteljesen kifejezi, hogy nincs mese. Be kell szállni a hajóba, és menjetek a túlpartra. És mi történik? Aztán ő elbocsátja a sokaságot. Ez is megdöbbentő. Hát akinek sikere van, az nem küldi el a tömeget. Az elaratja a babérokat. Az élvezi, hogy rengeteg ember itten most oda van értem. Ugye sokszor még kicsiben is, nem? Ha oda van értünk néhány ember, akkor nem szaladunk el. Örülünk, hogy dicsérnek, örülünk, hogy nevetnek ránk, örülünk, hogy körbevesznek, lesik a szavunkat. És Jézus nem ilyen emberi szinten gondolkodik. Az egész ez fantasztikus, hogy ott van 10 000 ember, légy királyunk, és ő el tudja utasítani, nemet tud mondani. És nem igyekszik kihasználni. Hogy amit lehet, kicsavarunk ebből a tömegből, nem. Ez nem Jézus útja. És tudja, hogy mi az ő útja, és ezért fölmegy a hegyre, imádkozni. Fölmegy, mert a sikert is tudni kell kezelni. A sikert is tudni kell kezelni, és Jézus megmutatja, hogyan lehet. Hát imádságban, az Atya előtt. Ha a sikereimet oda viszem az Atya elé, akkor ott jól fogom látni magamat, és nem fogom több meggondolni, mint ami vagyok, és tudom, hogy amit elértem, amit meg tudtam tenni, azt is Istentől kaptam. Ugye, ne felejtsük el, hogy mit tett Jézus. Mielőtt megtöri a kenyeret, föltekintett az égre, és hálát adott. Ezzel megvallotta, hogy ő mindent föntről az atyától kap, és azt adja tovább, amit Isten az ő kezébe rak. És aztán majd így adja a tanítványoknak, és nekik is meg kell tanulni, hogy ők is arra vannak rászorulva, hogy kapjanak Jézustól, és azt tudják továbbadni, amit ő a kezükbe tesz. No tehát nagy nehezen elmennek a tanítványok, aztán a sokasság is, és Jézus fölmegy a hegyre, és imádkozik. És amikor beesteledett, egyedül volt. Az estét az atyával töltötte. Ez egy csodálatos este lehetett. Persze szegény Jézus lemaradt a tévéről, ugye, hogy bekapcsolja este, meg az internetről, de ő megelégedett az atyával. Megelégedett azzal, hogy az atyával töltse az estét. És az neki elég volt. Nem volt másra szüksége. És milyen jó lenne ezt mégis átélnénk. Hogy mi elég nekünk, ha együtt vagyunk a mi Urunkkal. Mert az ő jelenlétébe szertöltődünk. Ha vele vagyunk, mindent megkapunk, amire szükségünk van. És még Jézus fönt imádkozik, addig a hajó eltávolodik a parttól, egyre messzebb van már a Genezáret taván, talán már úgy a közepe táján lehet, és azt olvassuk, hogy hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Tehát egy hatalmas vihar tört ki, és nem haladtak egy tapottat se előre. Ott küszködtek, és a hajó csak hányódik, dobálja a vihar, és ugye ebben a hajóban tapasztalt halászok ülnek. És mégsem tudják kezelni a vihart, mégsem tudják megoldani a problémát, nem tudnak előre haladni, mert ellenszél volt. És az Úr Jézus ezzel készíti a tanítványait, formálja, hogy tanulják meg azt, hogy igen, lesz ellenszél is. Hogy őt követni az nem azt jelenti, hogy mindig vörös szőnyeget terítenek a lábunk elé, örülnek nekünk, hanem azt jelenti, hogy bizony a hívőknek nagyon sokszor ellenszéllel kell találkozniuk, szembehaladni vele. És az lesz a kérdés, hogy mit tesznek, vállalják-e, megküzdenek-e vele, és mit csinálnak. Tehát egy-egy ilyen helyzetben az Úr mindig azt vizsgálja, hogy mit tesznek a tanítványai. Hogyan oldják meg azt a problémát? Úgy, mint a nem hívők, úgy, mint más hajósok, vagy másképp. És azt látjuk, hogy a tanítványok nem igazán különböznek a nem tanítványoktól. Mert nem látunk semmi különlegeset. Valami hiányzik. Vagy legalábbis nekem hiányzik ebből a történetből. Nem látjuk, hogy imádkoznának. Nem látjuk azt, hogy kiáltanának, Jézus segíts! Akkor is, ha nincs ott. Tehát még mindig nem tanulták meg, hogy Jézus akkor is tud segíteni, ha nincs a helyszínen. Pedig már átéltek távgyógyítást. Hogy nem volt Jézus az adott helyen, csak szólt, és meggyógyult. Ugye ott volt a kapernaumi százados. Pogány ember létére hitte, hogy Jézusnak nem kell elmenni az ő házába. Elég, ha szól ott, ahol van, és nem érdekes, hogy a beteg több száz méterre vagy kilométerre tartózkodik, akkor is meg fog gyógyulni. És úgy tűnik, hogy a tanítványok nem tartanak itt. Még nem. Mert ugye a kapernaumi százados jelenlétében mit is mond Jézus?
hogy Izraelben nem találtam ekkora hitet, mint ebben a századosban. Hogy Izraelben nem talál, bennük sem, a tanítványokban sem, de mit talál bennem és bennem? Milyen hitet talál bennünk Jézus? Hiszem-e? Hiszem, hogyha nem látom fizikai szemekkel, de ő akkor is itt van, és tud segíteni. Ők küszködtek, azt hitték, majd ők megoldják, és amikor hányódik a hajó, akkor sem kiáltanak. Akkor sem jut eszükbe, de Jézus meg tudná oldani akkor is, ha nincs jelen. De látjuk, hogy az Úr kegyelmes. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Az a negyedik éjszakai őrváltás, ez hajnali 3 és 6 óra között, valószínű 3 óra tájban akkor váltották az őrséget. Estétől hajnali 3-ig Jézus vár. Nem azért, mert nem tudja, hogy mi történik. Nem azért, mert nem érdekli, hogy a tanítványok viharban vannak, hanem vár. Eszükbe jutok-e nekik? És testvéreim, amikor húzódik az életünk válsága, problémája, az nem azért van, mert az Úr nem akar közbeszólni, nem akar segíteni, nem akarja nem akarja észrevenni, hogy mi történik velünk, az azért van, mert várja, hogy eszünkbe jut-e ő. Vagyis hozzá fordulok-e mindjárt. Tőle kérek-e segítséget. És lehet, hogy sok idő eltelik. És csodálkozunk, hol van az Úr? Hát várja, hogy segítsen, de nem kértél segítséget. Gondoljuk meg, Izrael 400 évig volt egyiptomi fogságban. 400 év után olvassuk azt, hogy kiáltottak Istenhez. Igen. Isten 400 évig várt arra, hogy végre Izrael először is rádöbbenjen arra, hogy nekünk nem itt kéne lenni, aztán fölismerje, ha már rabszolgák lettünk, mert nem mentünk haza, amikor elmúlt az éhínség, akkor legalább kiáltsunk Istenünkhöz. Hívjuk segítségül. 400 év telt el, és Isten kivárta. Isten kivárta. Nem avatkozott be erőszakosan, kivárta, hogy kiáltsanak. És itt is Jézus vár, de a tanítványoknak ott lehet a hála a szívükben, mert nem kell 400 évig várni, sőt, azt sem várja meg Jézus, hogy kiáltsanak, vár, hogy jusson eszükbe, de amikor ez nem történik meg, a negyedik őrváltáskor oda ment hozzájuk. Ugye, és többször olvassuk, hogy Jézus szánalomra indul, megkönyörül, és ez történik itt is. Mert ő könyörületes. És ezért éljük át, hogy gyakran akkor is elindul felénk. Nekünk eszünk ágában nem volt kiáltani. Csak küszködünk, szenvedünk, mindenkit okolunk, csak magunkat nem, és Jézus nem jut eszünkbe, és elindul felénk. Lehet, hogy nem a tengeren járva, csak valakitől kapunk egy igéslapot. Elolvasom az igét, és jön rajta keresztül felém Jézus. Vagy valakivel beszélgetek, és elkezd arról szólni, hogy az ő életét hogy lendített át a holtponton az Úr Jézus. Tehát jön felém, hogy elmegyek egy ige hirdetést meghallgatni, és jön az Úr felém. És a tanítványok is ezt veszik észre,
Meglátják, hogy a tengeren jár, persze még nem tudták ki, tehát valaki jár a tengeren, vagy először lehet, hogy nem is úgy látták, hogy a tengeren jár, hiszen a nagy viharba össze-vissza sodródtak. Lehet, hogy azt gondolták, túl közel vagyunk a parthoz, és a part mellett sétál valaki, ki tudja. De eljött egy idő, amikor világossá válik, hogy valaki közeledik felénk a tengeren járva. Nem tudom, hogy amikor elolvastuk, hogy meglátták, hogy a tengeren járt, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet, és ilyettükben felkiáltottak. Mire gondoltunk? Mi zajlott le bennünk, amikor ezt elolvastuk? Mert engem úgy megrendít, hogy még ekkor sem Jézus jut eszükbe. Kísértet. Ez az első gondolatuk. A tanítványoknak. Tehát azt egy pogány ember mondja, hogy ki jaj, kísérte, akkor minden rendben van. Mert ő nem ismeri az élő Istent. Nem ismeri a Krisztus. De ezek 3 éve tanítványok, vagy ki tudja mióta. De 2 éve már biztos. És nem Jézus az első gondolatuk. Hát ez csak ő lehet. Hát már átéltük, hogy vihart lecsendesített. A vihar nem tudta megakadályozni, hogy eljussunk Gadarába. Ő, aki lecsendesítette a vihart, aki úr a természet erői fölött, hát hogy ne sétálhatna a tengeren? És nem jut eszükbe, és nem erre gondolnak. De mi mire szoktunk gondolni? Nekünk... Nekünk mi ugrik be? Jézus? Vagy mi is megrémülünk, mindenféle babonára gondolunk, kopogunk, meg ki tudja, mit csinálunk. Vagy eszünkbe jött Jézus? Hát igen, ha csak is az én Uram jöhet ott a tengerren járva. Ki lehetne más? Ismerem őt. És egyébként is mióta ismerem, azóta számomra már nincsenek kísérletek. Nincsenek babonák. Nem félek a fekete macskától, ha átszalad előttem. Nem foglalkozom, hogy 13-a péntekre esik, vagy milyen napra esik. Nem érdekel, mit mutatta a horoszkóp. Hogy állnak a csillagok. Mert én Jézusomat látom. Én őre figyelek, nekem ő ugrik be. Hisz ő irányítja, az ő szava irányítja még a csillagokat is. Hát miért kellene ezektől félnem? Vagy ezekhez igazodni? Én Krisztushoz igazodok. Tehát megrettennek, kísértet, ilyettükbe fölkiáltanak, de nem segítséget kérnek Jézustól. De Jézus azonnal megszólította őket. Tehát Jézus látja a tengeren közeledve, hogy nagy bajba vannak, hogy a félelem kerítette őket hatalmába és a babona, segíteni kell rajtuk, és megszólítja őket. És ez a csodálatos, hogy megszólít az Úr. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek! Mivel kezdi, bízzatok! Ne adjátok föl, hanem bízzatok, persze nem magatokban, nem a saját erőtökben, nem is egy másik hajóba, hogy majd csak időbe ideér, az kimentenek minket, hanem bízzatok Istenben. Mert így folytatja, én vagyok, ne féljetek! Én vagyok. Ugye, és erről meghallják, ugye, hallják az ő hangját. Mit mond Jézus, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, és követnek. És mivel ismerik a hangját, tudják, hogy kicsoda, ezért most már majd oldódik a félelem. De benne van az is, hogy bízzatok, mert én vagyok Isten. Én vagyok ő. És nem kell félnetek. Tehát Jézus jelenléte oldja a félelmet. Jézus szava oldja a félelmet. És amikor félünk, akkor igyekezzünk Jézus szavára figyelni. Igyekezzünk olvasni, hallgatni az ígét. Mert annak hallása nyomán oldódik a szívünkben a félelem. Azért bízzatok, mert én vagyok. És bennem bízzatok, mert van megoldás nálam. Hát bíznak, vagy nem bíznak? Ér valamit Jézus szava? Ér valamit Jézus szava számunkra? Egy-egy nehéz helyzetben? Mert Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy. Micsoda? Feltételes, ha te vagy. Tudod, hogy nem ér Jézus szava semmit Péternek. Hát én vagyok, ne félj. Ha azt mondtam, hogy én vagyok, akkor világosan beszéltem, nem? Én vagyok Jézus. Én vagyok az Isten. Gyere, azt mondja, ha te vagy. Ha te vagy. Ér nekünk Jézus szava valamit. Nyomalatban. Vagy mi is úgy vagyunk, mint Péter? Hát igen, de ha te vagy. Ha te vagy, akkor valamit bizonyíts még. Valamit tegyél még, hogy meggyőzzön. Ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Ugye Péter... Hát azt akarja, amit Jézus. Ha te jársz a vízen, miért ne járhatnék én is? Mert ugye sokszor akarunk mi nagy dolgokat, rendkívülit. De hát Péter még a földön se tud járni. Ott is elbukik. Ugye, amikor a Getsemáné kertben csak egy órát kéne virasztani, elalszik. De előtte verte a mellét, hogy Uram, még meg is halok veled. És egy órát nem tud aludni. Nem tud a földön járni. De a vízen akar. A vízen akar. És kiderül, hogy ott se tud. Ott se tud, mert ha valaki nem tud a földön járni, az a vízen sem. Ha valakinek a földön defektes lesz az élete, annak a vízen is. Annak a vízen is. Mehetek én egyik helyről a másikra, de az egyik országban nem tudok élni, akkor a másikba se fogok tudni élni. Bárhova mehetek. És ezt látjuk Péter életében. De Jézus... Azt mondja neki, hogy jöjj. Meg akarja vele láttatni, azért kap engedélyt, hogy a vízen járjon, meg akarja láttatni. De elég neki, ha előbb csak a földön tanul megjárni. Hogy ne bízzon ő annyira magában, mert meg akarja mutatni a lényeget. Azt mondja, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Micsoda élmény lehetett ez. Elindulok a vízen, én még itt is tudok járni. És mit olvasunk, hogy elindult, és Jézus felé ment. Tehát addig tud a földön is, a vízen is járni, amíg Jézus felé megy. Amíg Jézusra figyel. És itt ez a lényeg, hogy Péter, az a te bajod, hogy nem mindig figyelsz rám. És ha nem figyelsz rám, akár földön, akár vízen, el fog süllyedni. Ez a bajod. Tehát addig tudsz járni, akár földön, akár vízen, az életben, akkor tudsz jó irányba haladni, ha felém haladsz, és rám nézel. És amíg Péter Jézusra nézett, nem volt baj. De amikor hirtelen egy erős szél újabb nagy hullámot vetett elé, akkor megijedt. Mert levette a szemét Jézusról, és a szélre figyelt. Az erős szélre figyelt. És süllyedni kezdett. És tulajdonképp a probléma gyökerére teszi a kezét Jézus. Ez a bajod, Péter. Hogy nagy lelkesedéssel elindulsz, megteszel egy utat, még talán velem is indulsz, de egy idő után azt hiszed, ez neked már megy. Azt hiszed, ez neked már megy magadtól, és ezért leveszed rólam a tekinteted. Vagy körülötted erőszél támad, nagy hullámok lesznek, és már nem rám nézel, hanem a problémára nézel. Azt látod nagyobbnak nálam is, és akkor jön a süllyedés. Jön a süllyedés. Mire figyelek? Jézusra. Látom én Jézust a szél mögött, a hullám mögött, vagy csak már a hullámot látom, már azt is, hogy összecsap a fejem fölött. Jézus azt akarja, hogy lássunk túl ezeken a problémákon. Lássuk mindig őt, és akkor nem fogunk süllyedni. Azonban, ahogy süllyed, felkiált, Uram, ments meg. És ez nagy pozitívum, hogy végre józanodik. Hát ugye megfürdött, és a fürdő kijózanította. Jót tett neki, végre észhez tért, hogy mit kell csinálni? Jézushoz kiáltani. Ez már sokkal hamarabb meg kellett volna tenni. Uram, ments meg, ez a lényeg. És itt is fontos látni azt, hogy a maga nevébe kiált. Uram, ments meg, én süllyedek, és ments meg. Nincs kollektív kiáltás, hogy Uram, ó, elveszt. Nekem kell megmenekülni. És csak én kiálthatok. Senki más helyettem. De jó, hogy kiált. És meglátjuk el, hogy ma is, nekem is, nekünk is erre van szükségünk, hogy akkor süllyedünk, kiáltsunk. De meg se kell várni a süllyedést. Sokszor ez a baj, megvárjuk a süllyedést. Már a hajóba kiálthatott volna. Uram, ments meg! És milyen csodálatos és nagyszerű Jézus meghallja az ilyen kiáltást. Van imádság, amire nem válaszol azonnal. Van olyan imádság, aminek a meghallgatására évtizedeket kell várni. Gondoljunk akár Ábrahámra, mennyit várt, mire megszületett Izsák, vagy akár Zakariásra és Erzsébetre. Hány évtizedet vártak, hogy egyszer átéljék, hogy jön az angyal és azt mondja, hogy meghallgatott a könyörgésetek. És Erzsébet fiút szül. Hány évet vártak? De amikor valaki így kiált, hogy Uram, ments meg, akkor nem kell évtizedeket várni. Amikor átéled, hogy fuldoklok, elveszek, teljesen tönkre megy az életem, már lehet, hogy csak egy lépés választ el a haláltól, Uram, ments meg! És azt olvasjuk, azonnal kinyújtotta a kezét. Ilyenkor nem várakoztat, Jézus nem tétovázik, azonnal cselekszik. Azonnal cselekszik, és megragadja Pétert. És ezen múlik az életünk, hogy ő ragadjon meg. Hogy ő ragadjon ki abból, amiben süllyedek. Nem Péter próbál valahogy odaúszni a hajóhoz. Gondoljuk meg, Péter egy kiváló úszó lehetett. Lehet, hogy minden olimpiai címet bezsebelt volna, ha ma élne. Egy kiváló úszó volt. És nem ő menti meg magát. Kiúszok vissza a hajóhoz. Hanem Jézus nyújtja ki a kezét. Látja, hogy itt csak Jézus adhat megoldást. És de jó lenne ezt nekünk is meglátni, hogy csak Jézus segíthet rajtam és rajtunk. Csak ő. És nem kollektíve, hanem személyesen. Ugye, augusztus 20-a, de jó lenne, ha a magyar nép minden tagja eljutna oda, hogy nekem kell kiáltani. Hogy süllyedünk. Mert Jézus nélkül akarom kelni. De ments meg, Jézus! És ezért imádkozhatunk mi is, hogy minél több ember kiáltson így, hogy Uram, ments meg! És ki ment meg, Jézus? Lehet beszélni sok mindenről, de nem a különféle családtámogató politika fogja megmenteni a magyarságot, hogy nincs kevés a gyerek, és hogyha a kormányok megfelelően állnak hozzá, mert ilyen prédikáció is elhangzott. Ő ment meg. A magyarság minden tagjának Jézusra van szüksége. Csak ő mentheti meg a mi népünk tagjait is. Senki más. Senki más. Megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsin hitű, miért kételkedtél? Nincs dicséret. Ó, Petikém, ha milyen ügyes voltál. Hány métert meg tudtál tenni a vízen? Ez szuper. Még kicsit gyakorolsz, és lesz ez jobb is. Nem. Kicsin hitű, miért kételkedtél? És ebben benne van több minden. Talán az is, hogy amikor megláttál engem, és hallottad a hangomat, akkor miért kételkedtél, hogy tényleg én vagyok? Miért kellett még ez a vízen járás is? Különösen, ha nem is értsz hozzá. Minek kellett? De ha már egyszer ráléptél a vízre az én szavamnak engedve, akkor miért kételkedtél, hogy a vihar és a hullámok közepette is én meg tudlak tartani, és jöhetsz tovább felé? Ha már elindultál, akkor miért kételkedsz? Ha elindultál, ne nézz vissza már, és ne nézz a hullámra, csak egyedül rám. Igen, kicsin hitű, miért kételkedtél? Tehát amikor kudarcot vallunk, akkor Jézus nem elnéző. És nem azt mondja, jaj, persze, ez tőletek nem telik, hanem azt mondja, igen, itt tovább kellett volna haladni. Itt mehettél volna tovább, vagy egyszerűen nem is kellett volna szükség erre a jelenetre. Vagy amikor nem tudják meggyógyítani annak az apának a fiát, akkor Jézus szenved tőlük. Meddig szenvedlek még titeket, ő hitetlen nemzetség? Meddig? És ma azt gondoljuk, hogy a sok kudarcunkkal, tehetetlenségünkkel, bénaságunkkal örömet szerzünk Jézusnak. Ő nem örül annak, amikor a tanítványai tehetetlenek, vagy gyávák, vagy kicsin hitűek, hanem azt akarja, hogy hitben haladjunk előre, és dicsőítsük őt az életünkkel. Aztán beszálltak a hajóba, tehát Jézus megragadja, és mindjárt ott vannak a hajóban, és elül a szél, csendesség lesz. Másik evangélium szerint meg célba is érnek azonnal, tehát partot érnek. A hajóban pedig levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Tehát mondtuk azt, hogy Jézus engedte őket, hogy küszködjenek a viharra, sőt, kényszerítette, hogy menjenek a tengeren, pedig tudta, hogy lesz vihar, engedi őket, majd várakoztatja őket, és csak a negyedik őrváltáskor indul feléjük. És mindennek az a célja, hogy majd fölragyogjon előttük, hogy ő tényleg Isten fia. Hogy az ő lénye ragyogjon már végre föl előttük, és meglássák, kicsoda ő. Igen, minden csodájának az a lényege, hogy megnyíljon a szemünk, leboruljunk előtte, és megvalljuk, hogy kicsoda ő, kinek látjuk őt, és adja Isten, hogy lássuk meg, hogy ő Isten fia. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ma is itt vagy, szólsz hozzánk az igén keresztül, és olyan jó hallani a te szavadat, és köszönjük, hogy ebben a szóban megmutatod saját magunkat, és megmutatod a te hatalmadat is. Urunk, látjuk, hogy mi se vagyunk különbek a tanítványoknál. Mi is szeretjük az emberi sikereket, különösen, hogyha azok rólunk szólnak, és akkor úgy valahogy elfelejtünk rád mutatni. Elfelejtjük azt mondani, hogy igen, ami történt, azt ne nekem köszönjétek, hanem Jézusnak. Mint hogy a tanítványok sem mondták az embereknek, hogy nem minket éltessetek, hanem Jézust. És köszönjük, hogy olyankor kényszerítesz arra, hogy menjünk tovább. Mert te nem arra hívtál meg, hogy leálljunk, megálljunk, hanem arra, hogy haladjunk a keskeny úton, jussunk egyre előrébb, és bizonyságtétel legyen az életünk. Azonban mi is sokszor elakadunk, mint ezek a tanítványok. Nem jut eszünkbe, hogy hozzád is fordulhatnánk. Olyan megdöbbent, hogy ők sem gondoltak rád ott a viharban, csak küszködtek. És Uram, hányszor nem gondolunk rád, és bocsáss meg, és könyörülj, hogy ez ne forduljon újra elő, hanem mi azonnal téged hívjunk segítségül. Ne csak akkor, amikor már nagy a baj. És Uram, hányszor mi is kísértetet, egyéb dolgot látunk, és nem vesszük észre, hogy te vagy itt. De köszönjük, hogy szólsz, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És hadd engedjük, hogy most ez a kijelentés átjárja a szívünket, lényünket. Fölismerjük, hogy valóban te vagy itt, te szólsz. Te, aki életed adtad, értünk a Golgotán. Aki annyira szeretsz, hogy nem akarod, hogy elvesszünk. És hogyha ez átjárja a lényünket, akkor elmúlik a félelem, akkor békességünk lesz. És köszönjük, hogy kiálthatunk, hogy Urunk, ments meg. És így kiáltunk, és könyörgünk azért is, hogy minél többen kiáltsanak hozzád, hogy Uram, ments meg, hogy ismerjék föl minél többen velünk együtt, hogy csak te segíthetsz rajtunk, csak te tudsz megmenteni, és csak te tudsz célba juttatni. Így visszük eléd, Uram, ma is a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat, ott, hogy rád tekintsenek, kiáltsanak hozzád, kérjék segítséged. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért. Eléd visszük, Uram, a szenvedélybetegeket. De könyörgünk az üldözött hívőkért. Adj nekik erőt, békességet, kitartást. Az, hogy az üldözés közepette is téged dicsőítsenek, hiteles élettel tegyenek bizonyságot rólad. És Uram, készíts fel minket is, hogy mi is hűek tudjunk maradni, ha nekünk is esetleg üldözésen, nehéz helyzeten kell keresztül mennünk. Kérünk így egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön tartunk hétközi istentiszteletet 6 órától, majd azt követően vasárnap 10:30-től tartunk istentiszteletet, illetve az istentisztelet keretében az Úr Szent Asztalát megterítjük, és az Úr Jézussal való közösségbe hívunk minden testvérünket. Befejezésül a már megkezdett 300. dicséret 4. versét énekeljük, Kegyelem vagy égi jó.
Oh.